Szépjó estét kívánok! A témája a menekülés a feladatok elől. Komolyan gondolkoztam azon, hogy illusztrálom önöknek a menekülést. Azzal, hogy itt hagyok csapott lapot és eltűnök. De hát az azért ennyire nem vagyok pofátlan, úgyhogy inkább csináljuk végig ezt az előadást. Na most ez a cím, hogy menekülés a feladatok elől, ez eléggé, hát mondjuk úgy sokrétű témát jelent. Minden esetre próbáljunk meg egy kicsit világot gyújtani ebbe a szellemi kavarba. Itt már Adrián emlegette ezt a bizonyos összehasonlítást a könyvtudás és a szellemi tudás között. De ezt azért szoktam elővenni, mert amit itt az előadások során egyáltalán el tudunk mondani, az tulajdonképpen a könyvtudás. És tehát az, amit tanítható és tanulható is. Ez az ABC, talán inkább így is fogalmazhatnánk, és ahhoz, hogy el tudjunk olvasni egy könyvet, egy regényt például, az az ABC-t meg kell tanulni, anélkül nem megy. Ez a bizonyos, amikor már elolvasom, az a saját tapasztalatok kérdése, az a szellemi tudás, ami viszont azt jelenti, hogy itt érdekes módon ez személyre szabott. Itt élmények vannak, tapasztalatok vannak, amelyeket nem tudjunk átadni. Miért? Mert az átadás eszközünk a beszéd. A beszéd a logikus gondolkodás eszköze, és a logikus gondolkodáson túl vannak ezek a tapasztalatok, amelyeket bárki megtapasztalhat, ránéz egy szép virágra, ránéz egy napkeltére, napnyugtára, az az élmény az saját személynek megmarad, az összes felismerésével együtt, de nem tudja továbbadni a másiknak, mert az, hogy olyan, mint, az egy meglehetősen gyenge közvetítési kísérlet, és csak annyit jelent, hogy ha a másik embernek hasonló jellegű élményei voltak, akkor némi rezonanciát meg lehet próbálni gerjeszteni, de semmi többet. Tehát mindenkinek a saját magának kell a saját tapasztalatot megszerezni. Ez pontosan ugyanúgy érvényes az iskolai életben, meg a szellemi életben egyaránt. Na, akkor lépjünk tovább. Ez már korábban előkerült ez a kép egy januári előadásban is. A lényeg az tulajdonképpen, hogy a teljes körű tapasztalathoz, tehát a teljes tapasztalathoz, a teljes személyiségre van szükségünk, nem csak a szemünkre, nem csak a gondolkodásunkra, nem csak az érzelmeinkre kizárólag, hanem az egészre. És hát ez a kifejezés, hogy asszonmentális testek, ez a teozófiai irodalomban érvényes, tulajdonképpen a személyiséget, tehát az újrasülető személyiségnek jelenti. Ez mint eszköz szerepel a mindennapi életünkben, ezen keresztül szerezzük a tapasztalatot, de a feldolgozása az az egyéniségben. Itt elhangzott az a kifejezés, hogy magasabb én, meg hasonlók, ebben a másik, ebben a mélyebb rétegben található. Itt van egy kis ábra, kis szemléltető ábra, hogy hogyan a teozófiai irodalom alapján az ember tulajdonképpen hogy van fölépülve, vagy fölépítve. Ha belülről indulunk, akkor úgy itt ez az isteni hármasságnak a tükröződése, ez amit a teozófiai irodalomban monádnak neveznek, ez tükröződik az egyéniség, tehát az akarat, szeretet és az elme rétegeiben, tehát az atma, buddhi, manas rétegekben, és ez tulajdonképpen az az eszköz, az úgynevezett kauzális testünk, amelyt az újraszületések során megtartunk. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy ember leszünk, addig a pillanatig, amikor kilépünk az emberi fejlődés szakaszából, mert hogy ez csak egy szakasz az életünknek, ez a bizonyos kauzális test, ez megmarad. Személyiségünk, a személyiségünk, amelyik minden egyes alkalommal újra képződik, tehát az érzelmi eszközünk és a mentális testünknek a konkrét gondolkodással kapcsolatos része, valamint a fizikai testünkről az energiatest és a durva fizikai test, tehát ezek a halandó testeink, ezek a személyiség, és ezen keresztül történik az összes tapasztalatszerzés, ami viszont lerakódik a kauzális testünkben. Na most a menekülés kérdése, az viszont ott kerül elő, amikor a bizonyos belső magatartásunk az olyan formát ölt, hogy már itt most a személyiségünkről beszélek, hogy nem akarjuk elvállalni a feladatokat. Amit saját magunk halmoztunk a fejünkre, a karmikus adósságokból és az elvállalt élet feladatokból egyaránt ennek az összetétele. Ez az adott élet feladatának az elutasítása. Ez azt jelenti, hogy egy adott életre megszületünk egy bizonyos feladatcsomaggal a hátizsákunkban, és ha annak egy részét vagy akár az egészet nem akarjuk, nem szeretnénk, vagy nem ízlik nekünk, hogy elvállaljuk, akkor megpróbáljuk elutasítani. Nem szokott sikerülni egyébként. Na most ennek a nem vállalomnak az okai, három fő okot vettem elő, biztos, hogy van több is, csak tessék utána gondolni. Az első a ragaszkodás. Ezt általában hozzuk magunkkal, az esetek többségében a bizonyos régi reflexek, meg egyebek, vágyaink, vonzódásaink, és ennek a negatív oldala is nem csak a vonzódás, hanem a taszítás, az elutasítás is. Ez ugyanez a kategória, tehát a régi szokásoknak úgymond rabjai vagyunk. Van egy olyan összetétele ennek a menekülés kérdésnek, hogy félünk az ismeretlen feladatoktól. Ez a félelem, ez egy érdekes valami, nagyon összetett, nagyon sok lukon keresztül tud jönni, de tulajdonképpen a személyiségünknek a jellemzője. A legprimitívebb a halálfélelem változata, de mindenféle egyéb félelem is ebbe a csomagba tartozik. És még valami lényeges, hogy nem akarjuk vállalni a tevékenységünk, a cselekedeteink következményeit. Tehát én nem vagyok felelős azért, mert valamikor régen volt egy olyan időszakunk Magyarországon, hogy utcán vetköztetések voltak, és akkor berohant egy pasas a rendőrségre, hogy segítsenek rajta, amerikai katonák kiraboltak. Mikor teszél maga? Amerikai katonák? Mi az, hogy amerikai katonák? Mi honnan tudja? Hát azt mondták, hogy davaj, davaj. Ember, hát azok oroszok voltak. Maguk mondták, nem én mondtam. Szóval a felelősség elhárítása. Na most itt az okok környékén, mert egy kicsit tovább ássunk, ez a nem szeretem, nem ízlik nekem, ez az egyik ok. De van egy másik ok, a lustaság. Ráérünk, nem sürgős. És itt van a félelem kérdése, megint elő, hogy mitől félhetünk. Kellemetlennek érezzük a feladatot, ismeretlennek érezzük a feladatot, kötelezettségnek érezzük, és menekülünk a kötelezettség alól és a felelősség alól. Tehát ezeket többé-kevésbé az imént is megemlítettük, de azért nem árt ezt szem előtt tartani, ezt a listát. Az eszközök környékén viszont érdekes módon több eszköz is van. Az egyik a fizikai szint, a másik pedig az érzelmi gondolati szint. Hát most a fizikai szinten nézzük, ugye itt vannak a lustálkodás kérdése. Tipikusan a fizikai testnek a lustasága az első, és a gondolkodásunknak a lustasága a második réteg. Tehát ez a bizonyos patópáli, ráérünk arra még, nem sürgős. Ezzel is elutasítjuk a feladatok feladata végzését. Létezik egy másik réteg, a pótcselekvés. A saját magunkat is megcsaljuk azzal, hogy én dolgozom, én nagyon sokat csinálok, csak éppen nem a feladatot, hanem inkább mindig mást. Nézzünk csak egy kicsit a saját tükrünkbe, hogy ez bizony nagyon gyakran előfordul. És a fizikai eszközökhöz tartoznak tulajdonképpen a kábítószerek is, ami a feladat elkerülésének egy meglehetősen goromba változata. bármelyik kábítószert nézzük, akármelyik, még az úgynevezett lágy drogokat is, beleértve a nikotint, meg az alkoholt, ez tulajdonképpen azonos a lassú öngyilkolással. Mert szenvedélybetegség irányába visel, tehát tulajdonképpen ragaszkodunk ahhoz a bizonyos lelki állapothoz, amit ez a bizonyos kábítószer vagy kábítószer csomag előidéz, és ez ebből a szempontból egy, hát mondjuk úgy, hogy szenvedélybetegségnek is számít. Tehát a fizikai oldalon ez a három tétel, vagy három tényező mindenképpen előkerül. A lelki-szellemi eszközök környékén viszont már kicsit keményebb a dolgok is várnak ránk. Az egyik az, hogy álomvilágba menekülünk az álomvilágba. Egyrészt az, hogy inkább a másik ember életét él, szeretnénk élni, mert irigyeljük, mert mit tudom én, mert úgy éreztük, hogy a másik, a szomszéd réte sokkal zöldebb, és akkor azon a réten szeretnénk élni. Tehát ez az egyik réteg. De van egy másik meglehetősen furcsa öncsalás, a nirvána békéje. Ugye azt hallottuk, hogy amikor az ember szellemileg eljut arra a szintre, amit itt az Adrián előadásában is szó volt róla, hogy akkor eljutunk a békébe, a belső békébe. Na most, hogyha itt alul kicsit zavarosak a viszonyaink, kicsit zavarosak az érzelmeink, a körülményeink, minden, és elvágyódunk, és azzal a kifejezéssel szédítjük magunkat, nem, és akkor a nirvánában vagyunk, és akkor ott béke van, tehát oda akarunk törekedni. Ez az egyik, az álomvilág kérdése. Van viszont egy másik menekülés kérdés, a messiás várás. Ha itt ennek a mélyére mi akarunk nézni, tulajdonképpen arról van szó, hogy a saját megoldásunk, saját fáradozásunk helyett kívülről várjuk a megoldást, a saját biztonságainkra, a saját problémáinkra, amit hát egyrészt valami külső segítség, vagy valami külső beavatkozás, amikor tisztára töröldik az életünk lapját, és akkor kezdhetjük előről. Hát, ha az ember a karma törvényébe egy kicsit belerázza magát, akkor kiderül, hogy ez így nem működik. Messiás várás az egy nagyon kedves és nagyon kellemes öncsalás, de semmi több. Na most ide tartoznak tulajdonképpen a bizonyos rögeszmék, a babona különféle változatai, és bizonyos szenvedélyek is ide tartoznak, mert ott is inkább elmerülök az ilyen-olyan-amolyan szenvedélybe, ahelyett, hogy az életem feladatát, az aktuális feladatát végezzem. És ehhez az eszköz kérdéshez, a lelki-szellemi megoldáshoz tartozik tulajdonképpen az úgynevezett végső megoldás, amikor úgy érezzük, hogy nincs kiút, és akkor jön az öngyilkosság, mint olyan. Na most ezt a kérdést, mint az öngyilkosság, itt miről van szó? Amit egyáltalán létre tudunk hozni, az a fizikai testünknek hát mondjuk úgy, hogy az életének az elvétele, a megölése. Nem tudjuk megoldani a lelki problémáinkat, nem tudjuk megoldani a szellemi problémáinkat, kizárólag a fizikai testünket tudjuk egy kicsit tönkretenni. Most mindegy, hogy lassan a kábítószerekkel, vagy gyorsan azonnal egy késsel. De itt arról van szó, hogy nem megoldás azért, mert akkor ugye a leírások szerint beragadunk egy közbülső állapotba. Itt már nem vagyunk, mert a fizikai testünk nem működik. Ott még nem vagyunk, mert nem vagyunk érettek ahhoz, hogy a tapasztalatainkat feldolgozzuk. Tehát beszorulunk ebbe a kettősségbe, ebbe a bardónak is nevezik a keleti irodalomban ezt az állapotot, és leírások szerint ez egy nagyon ronda állapot. Tudnélik, az adott élet feladatot bizonyos évek során, tehát bizonyos élettartam alatt kellene megszerezni. Na most, hogyha ebből ki akarunk szállni, akkor viszont ott maradunk a közbülső állapotban, mert csak akkor tudunk tovább lépni, hogyha ledaráltuk már ezt a bizonyos néhány évet, évtizedet, akármennyit, amit annak idején a születésünk környékén elvállaltunk. Tehát ez egy igen kellemetlen állapot lehet, mert itt se vagyunk, ott se vagyunk. Itt nem tudunk kommunikálni, kapcsolatot teremteni senkivel, mert hiszen nincsen hozzá meg az eszközünk. Ott meg nem tudunk tovább lépni, mert lebénultunk, leragadtunk ebben a közbölcső állapotban. Szóval ebből a szempontból az öngyilkosság nem csak az, hogy nem oldja meg a kérdést, de egy nagyon, hogy mondjam, nagyon kellemetlen állapotot, és egy nagyon csúnya karmát is létrehoz, mert az azt jelenti, hogy akkor a fizikai eszközünk tönkretételét azt a következő életeinkben, mint karmikus problémát, feladatot megint csak megkapjuk, és ott is valamit kell vele csinálni. Abban a szempontból igaz, hogy nem tudjuk, hogy mi a probléma oka, mert nem látunk az előző életeinkbe, de akkor is ott van a feladat, hogy azzal kell valamit csinálni, meg kell oldani. Szeretni kell a testünket például, tehát meg kell tanulni ezt a bizonyos, hogy megbecsüljük az eszközünket. Na, hát gyakorlatilag az van, hogy csak a fizikai eszközünk semmisül meg, azán, de a karmikus feladataink megmaradnak. Tehát ez egy igen kellemetlen állapot, ha egy kicsit belegondolunk, mert nem tudunk hova lépni. Ugyanakkor kellene lépni. A tanulmányaink során nem csak a teozófiai irodalomból, sok más forrásból is megtalálhatjuk ezt a bizonyos tanácsot, hogy hogyan tudunk ebből a kérdésből, tehát a menekülés kérdését feloldani, hogy tovább tudjunk lépni. Ez a négyes felsorolás, ez egyébként a kis könyvecskében, a Mester Lábainál című könyvecskében is benne van ebben a formában. Gondoljuk végig, először is merjük valamit csinálni, tehát ne féljünk tőle, hanem merjünk szembenézni a feladattal, és merjünk hozzányúlni. A következő lépés, hogy akarjunk is valamit csinálni, tehát nem csak a topogunk ott előtte, hanem igenis csináljunk, induljunk el, csináljunk, és ide tartozik az, hogy cselekedjünk, és a negyedik, ez nagyon érdekes valami, ez a mindennapi kérdésekben nem nagyon szokott előkerülni, de a szellemi úton azonnal, hogyha mélyre megyünk, megtanulni, hallgatni. Nem szanaszét kiabálni az élményeket, hanem feldolgozni, és a feldolgozás után beszélhetünk róla. Adhatjuk tovább olyanoknak, akik ezzel érdeklődnek. Tehát mindenképpen érdemes ezt megtanulni, ezt a hallgatás kérdését. Van is egy ilyen közmondás, hogy az okos ember arról is hallgat, amilyen van, csak a bolond henceg azzal, amilyen nincs. Na hát itt pontosan erről van szó, csak egy népi megfogalmazásban, hogy megtanulni, igaz, hogy a problémát az többé-kevésbé, mondjuk úgy kezdjük ismerni, merünk hozzányúlni, de amikor ennek a megoldása következik, és ennek a háttere, az élmények, a feldolgozni való tapasztalatok, meg egyebek, na ezen a szinten, amíg csak tapasztalat és nem feldolgozott tapasztalat, itt kell tanulni, itt kell megtanulnunk hallgatni. Egyébként nem könnyű feladat. Ha valaki próbálta már, akkor tudja, hogy miről van szó. És hát még egy kis másik megközelítés, hogy ahhoz, hogy egyáltalán feltárjuk ezeket a belső problémáinkat, ahhoz bizonyos mértékű önismeretet mindenképpen ki kell fejlesztenünk, tehát merjünk szembenézni a kérdéssel, és nem mindegy az, hogy megcsaljuk-e önmagunkat. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy a kis cica oroszlánnak látja magát a tükörben, vagy az oroszlán cicának látja magát a tükörben. Tehát meg kell próbálni önismeretet, bizonyos mértékű önismeretet kifejleszteni ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. És hát az, hogy minek látjuk magunkat. Ez megint az van, hogy nagyon szívesen elképzeljük azt, hogy milyen csodálatos emberek vagyunk. Elképzeljük, hogy milyen csodás hőstepeket teszünk, hozunk létre. Ez körülbelül a kamaszkornak a az effektusa, és azon bizony lelkileg tovább kell lépnünk. Hát ide csak beírtam, mert ez egy más előadás sorozatból volt, ez a bizonyos tanács, amit itt az Adrien is felemlített, a csendhangjának egy nagyon komoly tanácsa, hogy az egész kérdéshez csak akkor tudunk igazán hozzányúlni, hogyha alázatosak vagyunk. Ha nem, a büszkeség, az önfényezés, még egyéb ilyen kérdések kerülnek elő az életünk során, hanem bizony alázatosan megpróbáljunk szétnézni, megpróbáljuk megnézni, hogy miről van szó. És az önismeretnek ez az egyik nagyon fontos motivuma, hogy az alázatosságra szükség, az alázatra, nem az alázatoskodásra, hanem az alázatra szükség van. Hát a végére általában ezt a kis invokációt szoktam felvetíteni, mert bármilyen kérdésünk előkerül az életünk során, ha megpróbáljunk ilyen módon, tehát a környezettel, a világgal, az embertársainkkal egységet átélni, amennyire tudjuk, mert mindenki más szinten tudja megcsinálni, de ez az egység, hát mondjuk úgy, hogy létrehozása, egység érzésnek a létrehozásához, ez a kis meditáció, vagy kis invokáció, ez mindenképpen hozzásegít. Hát nem túl hosszú az előadás, remélem, hogy egy picikét világosságot derítettem a kérdésekre, úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket.
Biztos, hogy a hangzó megfelel ennek a köztes állapotnak?
Hát én ezt a kifejezés emlegetést hallottam eddig, hogy ez a bizonyos, hogy még itt, de már nem itt, de még nem ott. Ez a bizonyos közbülső állapot. Na most elképzelhető, hogyha valaki jobban ismeri a tibeti kifejezésrendszert, akkor ennek más magyarázata is van. Én ezt találtam.
Ezt csak azért kérdezem, mert a buddhisták rágják a fülemet mostanában, hogy a halál után, tehát az ő tanításuk szerint mindenképpen átmegy az ember ezen a bardon, és a legrosszabb esetben ennek a hossza akár 49 napig is eltarthat. Na most ugye az öngyilkosság esetében akár évtizedekről is lehet szó, vagy éppen a Kis Veronika három lámpása című regényben még hosszabb időről is az a szürke asszony. Míg a buddhisták azt mondják, hogy mindenképpen van egy bardó, és utána jó, mondjuk azt, hogy maximum 49 nap, az azonnal gyanús, meg 77, tehát lehet, hogy az nem napot jelent, de az semmiképpen se egy olyan büntető állapotnak tűnik, mint ez a szürke zóna.
Na most én is abból a szempontból vettem, ezen keresztül kell menni mindnyájunknak. De hogy beragadunk-e, vagy nem ragadunk be, ez a probléma. Tehát az öngyilkolással a tovább lépést akadályozzuk meg. Mert egy csomó kötöttségünk ide húz, és nem enged tovább menni, ugyanakkor a megfelelő eszközünk nincsen már meg hozzá, hogy feldolgozzuk, hogy egyáltalán tapasztalatokat szerezzünk, vagy működjünk rajta, és ezért vetítettem csak azt, inkább csak illusztrációnak tettem azt a szót, hogy bardó, mert itt a beragadásról akartam beszélni. Egyébként, ha valaki olvasta Müller Péternek, azt hiszem, a Kígyó és Keresztény könyvét, ahol leírja azt, hogy egy ilyen spiritista körben kapcsolatot teremtettek igazán volt öngyilkos, hanem a Halmási Edit, vagy ki volt az, aki 40 éves korában öngyilkos lett, egy karácsonyi alkalommal. Domján Edit. És azt az üzenetet kapta, vagy adták át, mediális úton, hogy nagy marhaságot csinált. Tehát, és akkor még ott volt a közelben, hiszen a spiritisták tulajdonképpen csak ezt a, hogy mondjam, lelki állapotot, vagy halmaz állapotot, vagy energia állapotot tudják megközelíteni. Tehát igen, a fizikai eszközünkre szükség van, és annak az eldobálását nem illik csinálni felelőtlenül, mert annak igen kemény karmikus következményei vannak. Az első mindjárt a beragadás a közbülső állapotba. Kérem? Hát nagyon sok minden, mert a gyilkolás és az öngyilkolásnak nagyon kemény következményei vannak. A következő életekben a fizikai testtel kapcsolatos problémákkal kell gondolni. Itt, hát ebben az esetben nem feltétlen gyilkolásra gondolok, de a Szepes Máriának a Vörös Oroszlányában van egy rész, ahol megpróbálják egymást megölni. Az a bizonyos szédült fanatikus házaspár. És hát azok bizony igen kemény következményeket ír le a Szepes Mária, és nem véletlenül írja le ezeket, hogy mondjam, tanítási vagy okulásünk. Tehát ez a bizonyos, hogy akkor a másiknak az energia állapota, a vérszegénysége, meg minden egyéb jelentkezik például. De ez csak egy illusztráció, mert biztos számtalan megoldás, változata van ennek az egésznek.
Arra kell gondolni, hogy az egyén az egy csoportban, tehát tartozik a családhoz, amilyen gyerekei vannak, vagy házastársak, annak most, hogyha meg ő öngyilkolja magát, akkor annak azért a többi emberre is nagyon jelentős hatása van. Mondjuk a gyerek elveszi az apját, anyját, tehát a karmát igazából, hát jó, teremtünk, csak úgy önmagunknak elvonulunk az erdőt, aztán ott leugrunk egy szikláról, de valójában a karma teremtés főcsinte, de az a közösség, tehát a többi emberrel való kapcsolat igazából szerintem ott is vissza nagyon a karmikus szinten az öngyilkosságot. Sokaknak szükségtelen fájdalmat, nehézséget, stb.
Ezt a jó értéket nem lehet kérni. Vannak olyan példázatok, hogy pont az emlékeztetőjék van végezve a véleménynek, mert lehet, hogy megkeserítette a környezetének az életét is. Ez ugye 8 ember azt mondja, hogy te jól tett. És azt mondja, és mindenki azt mondja, hogy ugye nem biztos, hogy mindenki.
A karma teremtésen az egyik legfontosabb szempont az indíték. Hogy amit csinálunk, annak mi az indítéka. Elméletileg öngyilkosságnak látszik, de például önfeláldozás is lehet, amikor egy csoport érdekében valaki vállalja. Na, ebben a szempontból egészen mások a karmikus következmények. Pedig látszólag kívülről úgy néz ki, mintha öngyilkos lenne, mint a háborúban beállod valaki golyófogónak, vagy valami ilyesmi. Szóval azért, hogy a többit megmentse, a többinek az életét. Tehát ilyesmire gondolok, önfeláldozásra.
Semmi kérdésen sem szubjektív, ugyanis a karma törvénye abszolút objektív. Az lehet, hogy nem értjük a működésének minden egyes mozzanatát, de ha van egyáltalán axióma, akkor azt kell mondani, hogy abszolút objektív. Tehát minden hatásra a megfelelő ellenhatásunk jön. Legfeljebb nem értjük, hogy miért pont az a megfelelő, vagy észre veszünk, hogy egyáltalán megjött az ellenhatásnál, tehát közben víz év, vagy egy élet, vagy az is lehet, hogy csak a harmadik életben feljön vissza, de abban nyugodtan bízhatunk, hogy a megfelelő viszont válasz érkezik rá. Egyedül az idő tényező a viszont válasz.
Szintén akart valamit kérdezni. Hát az... Mi az, hogy idő előtt?
Hát, hogyha azt teszünk, hogy...
Hogy még élhetett volna.
Igen, tehát azt mondta, hogy azért ragadt benne, mert még nem érhet meg arra, hogy fárdolgozott.
Belső érettségtől függ. Egyébként pedig az, hogy kinek, mikor jön el a fizikai halál kérdése, hát asztrológusok biztos meg tudják mondani, hogy egy adott életben néhány évtized alatt hány halálpont létezik, de melyik kapun megy át az illető? Tehát ez megint belejön az bizonyos kérdés, hogy a szabad akaratunk valamilyen szinten mindnyájunkban megvan a szabad akarat kérdése. Megválasztani például a távozást. Na most ez nem egyáltalán nem biztos, hogy ez a személyiség szintjén, tehát a mindennapi tudatosság szintjén történik. Ez a egyéniség szintjén, ahol vállaljuk azt, hogy egy adott életben ezt és ezt a feladatot végezzük, és amikor a feladatot befejeztük, vagy a feladatokat befejeztük, akkor mehetünk. Mert akkor az a szakasz lezárult. Tehát, mint az iskolába. Befejeztük azt az hányadik évet az iskolába, utána mehetünk. De megvan lehetőség arra, hogy további tanulni valókat vállaljunk, még abban az életben. Tehát például az iskola hasonlattal szakköröket vállaljunk. Tehát valamit mélyítsünk. De ez már nagyon nehéz kérdés, mert nagyon... Hát mondjuk, hogy nem a mindennapi életre vonatkozik, hanem azért, hogyha az indítékunk önzetlen, tehát segíteni akarunk egy csoportnak például valamilyen szempontból, akkor esetleg vállalhatjuk azt, hogy esetleg elő tudjuk idézni ezt a karmikus következményt, hogy még itt maradunk néhány évre, évtizedre, azért, hogy ezt a feladatot elvállaljuk. Mert egyébként az adott születésre, vagy fizikai testetöltésre egy adott feladat csomagot vállaltunk, és kész. Elméletileg vállalhatunk tovább is. De ez nagyon elmélet, mert ehhez nagyon önzetlennek kell lenni.
Nem tudom, olvassátni azt, hogy én most volt azért nem feladatban, mert az az egyszer utas valamilyen vízó vagy akár ilyen problémák miatt.
5 percet később.
5 percet később, és ott jöngött, hogy nem várta meg őt a repülő. Na most lehet sok mindent mondani, hogy hát micsoda véletlen. Ilyen véletlenek nincsenek. Igen, valamikor az egyén haladását, fejlődése az nem azonos a sokszor cserélődő személy fejlődésével. De tehát mi úgy tekintünk a halálra, hogy az valami kegyetlen, szörnyű, végzetes dolog, holott lehet, hogy egy korai halál az egyéniség, a reinkarnálódó egyéniség szempontjából csupán annyit jelent, hogy teljesült egy feladat, és mint ahogy a színházban egy új felvonáshoz át kell rendeznie a színteret, és a jelenlegi személyiség erre nem alkalmas, sokkal az új feladathoz sokkal jobb, hogyha egy új megszületésre, új körülmények közé, esetleg új nemzetbe, stb. Hogy folytathatja az egészet, fölösleges még ott évtizedekig húzni az időt az adott személyiséggel. Tudom, hogy ez nagyon kegyetlenül van ki, de valójában erről van szó, tehát mikor az öngyilkos sem tudja meggyilkolni önmagát, én sem tudok meggyilkolni senkit, hogy a Tamás mondta, egyedül a fizikai testet lehet megsemmisíteni, az annál magasabbak összetevők azok megmaradnak, tehát főleg a magasabb ilyen az egyéniség, aki akkor most elindítunk egy új újrakületést, egy megfelelő kihetést.
Igen.
Az elején, ahogy találkoztam, hogy akkor itt vannak, és gyakran menekülünk, és elvállítjuk, és
igen.
A másik oldalon meg azt halljuk, hogy jelenleg is gyakran meg kell tanulni, nem lehet tanulni. Hogy akkor hol van az összeg az egyensúly?
Ott, hogy mire mondunk nemet. És ott viszont egyrészt az ember szabad akarata jelentkezik, másrészt az illetőnek a saját spirituális fejlettségi szintje az, ami meghatározó, hogy vállalok-e valamit, vagy nem vállalok. Tehát áldozatként el lehet vállalni akár hóhérnek is a feladatkörét, de ahhoz tényleg önzetlen áldozat kell. De ugyanakkor nem vállalom. Valamiért erkölcsi okok miatt általában szokás azt mondani, hogy ezt nem vállalom. Azért, mert a jelenleg az én erkölcsi állapotom, vagy erkölcsi színvonalam nem egyeztethető össze ezzel a bizonyos feladattal. És akkor nem vállalom. Mindenképpen jogom van, és lehetőségem van választani. Az esetek túlnyomó többségében van lehetőségem választani. Nagyon ritka a kényszerpálya. Mondhatom.
Nem esett abban a hibába, hogy elmenekülök egy
feladatot. Amikor az iskolában meg kell írni egy dolgozatot, és nagyon nem tetszik nekem, és akkor inkább náthás leszek és otthon maradok, a legközelebb mindenki a második dolgozatot is meg kell csinálni. Nincs mese, tehát elkerülhetek valamit, valamilyen okkal, az indíték nagyon fontos, az alapvető fontos. De elkerülhetem az adott feladatot, de előbb-utóbb azt is meg kell csinálni. Hogy milyen szinten tudok hozzányúlni a kérdéshez, az a saját szellemi állapotomtól függ.
És az olyan kell, bocsánat, az állás is olyan kötelező, mert hogy túl azon, hogy annak minden szellemi ellenelkedést, meg az első lépésre, vagy a nulladik lépésre, az bizonyos megkülönböztető képesség. Igenis, ha nem az én feladatom, akkor igenis nemet kell mondani, viszont az én feladatom, akkor, hogyha nemet mondok, akkor az menekülés. Tehát a megkülönböztető képesség az, hogy el kell tudnom dönteni, hogy na akkor ez most az én feladatom, vagy nem az én feladatom. Hogyan? Na hát ez két eset lehetséges, két formában tanulunk. Vagy a valódi bölcsektől, akik ikártak és tanították az emberiséget. Tehát például ilyeneket olvasunk, mint Csend hangja és a többi, vagy éppen Krisztus tanításait, vagy Sankaracharya tanításait és annak alapján. Most az emberek döntő többsége nem ilyen. Nem mondja már meg neki egy 2500 éve élt valaki, hogy mit csináljon. Ezért őket a karma tanítja, döntök, én feladatom, nem én feladatom, viselem a következményeit. Ha az én feladatom, és azt mondom, hogy nem vállalom, semmi baj, vissza fog jönni. Amit a Tamás mondott, hogy a dolgokat vissza fog jönni. És akkor ezeken a tapasztalások útján, hát ugye azt mondta az ilyen előadásában, hogy még a lassúnál is minimum 14 éve. 14 minimum, ami lehet 30, vagy 40 éve, nem év, nem hét éve. Ami, ha olyan, már bocsánat, ostobácska vagyok, hogy inkább a saját káromon akarok tanulni, vagy elfogadhatom, nem az enyémnek, nem a teozófusok, hanem az emberiség valódi tanítóinak a tanításait, tanácsait arról, hogy mit fogjam értelmes.
Még itt bocsánat, egy kérdéshez az Ulemisztok területes során menekülés Ukrajnán három oltatás. Mennyire van közövetésre, hogy az embernek ez a párból, hogy teljesen külön a subjektív, vagy...
Az egész előadás szubjektív. Szóval itt kőbevésett dolgot nagyon keveset találni. Én csak azt tudom mondani, hogy a témára megindult az agyam. Ez jött ki. De ez nem jelenti azt, hogy ez az igazság, hanem egy megközelítés itt és most, tehát egy év múlva előveszem ezt a kérdést, akkor lehet, hogy át kell dolgozni az egész a sorozatot. Hogyne? Hát az egy elég kemény kötés. A szokások. És azok a szokások bizony nem csak az adott életben fejlődnek ki, hanem egy csomó mindent hozunk magunkkal, csak nem tudjuk. Tehát a személyes vonzalmak és ellenszenvek kérdése az hozott áru például. Előző életekből hozott áru. És elég komoly akadályt lehet a szükséges, hogy adott esetben ragaszkodunk valakihez valamilyen oknál fogva, és kiderül, hogy... Na de mindenkor lesz menekülés valami, ha nem vállalom. Megint az adott eset, adott ember, adott állapota az a meghatározó. Tehát földobhatunk tankönyvi példákat, de nem biztos, hogy minden esetben a 2 plusz 3-at kell összeadnunk. Lehet, hogy a 16-ot a 82-vel. De az összeadás mind a kettő, csak éppen változnak a körülmények. És ez az annyira szubjektív ebből a szempontból, tehát, hogy mondjam, receptet erre nem lehet adni. A szellemi életben a legritkább esetben találunk olyan utalást, hogy végy két tojást, egy ízesíts tetszés szerint. Ilyen leírások nincsenek. Hát azt viszont mindenkinek saját magának, és én például nem tudom önnek definiálni a ma esti feladatait. Ismeret hiánya.
Mi az, hogy siker? Mi az, hogy siker?
Igen.
Nem biztos, hogy a közületen sikeresség. Azt a feladatot, hogy közületen nem sikeresség. Lehet, hogy a sokkal messzebb vagyok. Ez olyan nagy.
Igen. Ez egyrészt azért nehéz kérdés, mert nem vagyunk tisztában vele, hogy mit hozunk a korábbi életünkből, életeinkből. Ugye itt elhangzott Adrián is kiemelt egy olyan idézetet, hogy fogadd el türelemmel, amit a karma hoz neked. Egy, mert azért te dolgoztál meg a karma, az nem csak az jelenti, hogy nagyon vár, hanem az jó dolgot is jelent, tehát jó kapcsolatokat és barátságot is a fontos feladat és az én feladatom, tehát meg első meggyőződésem, hogy az én feladatom, akkor azt tudni kell, hogy az ember soha nem kap olyan feladatot, amelynek a megoldásához ne lenne neki minden képessége. Lehet, hogy ki kell feszítenie magát, lehet, hogy be kell vennie minden, de olyan megoldhatatlan feladatot nem kap. Ami most megoldhatatlan, azt nem kapja meg, azt majd megkapja 3 évet múlva, vagy 2 évet múlva. Mindig csak olyat kap, aminek a megoldásához rendelkezik a megfelelő erővel. Mondom, lehet, hogy napokig vagy hetekig ott kell törni a fejét, hogy ezt, hogy kéne, azt, hogy kéne az életét megváltoztatni, átszervezni mindent, koncentrálni, stb. De akkor is megoldható. Ha pedig olyan van, hogy külső körülmények akadályozhat, lehet egyébként egy csoport karmából fakadóan is, annál sokra nagyon gyakran idézgetni, hogy a mesterek tanításaiból, a Himalája mesterek tanításából, hogy egyetlen egy embertől sem várnak többet, mint amennyit meg tud tenni. Az viszont már saját döntés, hogy megkezdje azt, amit meg tud.
És hogy hogyan, mert ez a másik dolog, hogy ez egy idézet egy annak idején egy valaki kijelentésből, hogy senkitől nem várnak el annál többet, mint hogy ott, ahol van, és amikor van, a tőle telhető legjobbat tegye. Tehát mindegy, hogy milyen körülmények között, mindegy, hogy milyen részfeladatról van szó, vagy milyen területről, a tőle telhető legjobbat. És ez, ha belegondolunk, ez egy igen kemény követelmény. Mert könnyű azt mondani, hogy nem is akkor a tisztút megcsinálom, de biztos, hogy azt annál jobban nem tudnám megcsinálni.
Sikerült, hogy nem jól megtudtuk, hogy lehetett el nem adni. lehet, hogy a végpéldát.
Még egyfajta megközelítés érdemes komolyan venni. Azt mondják, hogy a karma nem büntet és nem jutalmaz, hanem tanít. Na most, hogyha megvan bennünk a tanulásra való igény, a kíváncsiság, hogy kapcsolat a világgal, akkor ezt az oldalt ezt könnyebben tudjuk elérni. Tehát, hogy úgy fogjuk fel, hogy ez most nem büntetés, hanem tanulási lehetőség. És akkor nosza tanuljunk. Csináljuk meg ezt a feladatot, amennyit megcsináltuk, annyit tanultunk belőle. Lehet, hogy a feladat nem lesz komplet, de azt megtanultuk. Azt a részét megtanultuk. És megint az van, hogy saját tapasztalat. Tehát nem a másoknak a meséje, meg a másoknak a saját leírása, hanem a saját tulajdon, kőkemény saját tulajdonunk, saját tapasztalatunk az a lényeg. Tehát erre mindenképpen érdemes figyelni, amikor ilyen jellegű kérdések előkerülnek.